Vékony rétegek a mindennapokban. Napelem, teljes zacskó, kábeltévé és bioszenzor. Szendrő István előadása.
Hát köszönöm szépen, hogy hallgatóságnak, hogy eljött. Köszönöm a szervezőknek, az Innovációs Szövetségnek a szervezést. Vegyék figyelembe, hogy nagyon ritkán adok elő, pláne ekkora körben. Bármikor bele lehet szólni az előadásomba, bármikor lehet bármit kérdezni, nyilván a tisztesség határain belül. Szendrő István vagyok, a Mikrovákum Kft.-ben dolgozom, a cégünknek a honlapja itt látható. Oda a zongorára kiraktam néhány ismertetőt és egy névkártyát, tehát ha bárkinek később kérdése vagy bármilyen információ van, akkor e-mailben a legegyszerűbb megkeresni engem. Nagyon röviden az életrajzomról, ugye ez az előadássorozat arról szól, hogy a találkoz a tudósokkal, tehát elvileg az embernek saját magáról kéne beszélni, de ez nyilván nagyon unalmas lenne. Én azokról a munkákról fogok, vagy szeretnék beszélni, amit végeztem az elmúlt időszakban. Én 1970-ben végeztem Budapesten a fizikusként, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Utána a Tungsram budapesti gyárába kerültem. Ők ugye elsősorban lámpagyártók és elektroncsőgyártók voltak, de abban az időben, a 70-es években indult a félvezető elektronika, és egy kis részlegben a félvezető eszközfejlesztéshez kerültem fejlesztő mérnökként. És 17 évig ott dolgoztam, félvezető technológiát és eszközt fejlesztettem. Így kerültem kapcsolatba a vékony rétegekkel, amiről majd mindjárt beszélek. 84-ben kerültem az Egyesült Államokban egy Fulbright ösztöndíjjal fél évre, Brown Egyetemre, ez a keleti parton, Boston és New York között egy kis állam, Providence-ben van, ahol egy nagyon konkrét feladatot, egy germánium oxid leválasztó berendezést kellett megépíteni, és azon kutatásokat végezni egy fél év alatt, elég intenzív munka volt. 1987-ben kiléptem a Tungsramból, és megalapítottam kollégáimmal ezt a Mikrovákum Kft.-t, és azóta is ennek vagyok a vezetője. Elsősorban kutatás-fejlesztési feladatokat végzünk, megbízásokra, illetve ezeknek a kutatási eredményeknek az alkalmazására, és erről majd pár szót fog beszélni. Az előadás végén szerepelni fog egy úgynevezett bioszenzor, ami kapcsolódik a vékony rétegekhez. Jelenleg ez az egyik fő termékünk, amit árulunk, és amin a további kutatások, fejlesztéseket végezzük. Minden írás vagy előadásban szokott egy mottó lenni. Tehát ezt szeretném mottóul a mai előadásnak, hogy a mindenséggel mérd magad. Remélem az előadás végén lesz fogalmuk róla, hogy miért gondolom, hogy ez volt a mai előadásomnak a mottója, de azért ennek a versnek, ha nem ismernék az utolsó négy sorát, szeretném azért, ha elolvasnák. Kicsit hosszú lenne mottónak, de jellemző arra a részre, amire az elején hivatkoztam. Tehát a címe az előadásnak, hogy vékony rétegek a mindennapokban, és fel van néhány példa sorolva. Az előadásomban ennek a részleteiről fogok beszélni, hogy jön ez ide. Mit nevezünk vékony rétegeknek? Hát a legegyszerűbb ugye a hétköznapban, amit mindenki látott, olajfoltot. Ez egy petri csészében egy víz tetejére egy pici olajat öntöttek, ennek a részletei itt láthatók. Ugye ezek színes különböző alakzatok, és általános iskolában gondolom tanulták, hogy ez attól van, hogy a víz tetején egy annál könnyebb anyag nagyon vékony rétegben el tud terülni, és a ráeső fehér fény a felület, az olajfelületről, illetve az olaj-víz felületről visszaverődve interferál egymással, és bizonyos vastagságnál bizonyos hullámhoz kioltódik, és a fehér fényből a komplementer színt látjuk. Most természetesen ez a vastagság egy ilyen fölöntött rétegnél nem homogén, és ezért látunk olyan sokféle színt, mert ez a vastagság ezekben a mentén változik. Tehát amiről beszélni fogok, az végül is ilyen vékony rétegek, tehát ilyen néhány száz nanométeres rétegek, de mesterségesen hozzuk létre azért, hogy a mindennapjainkat kellemesebbé tegyük. Az első példa az a napelem. Ja, hát itt még egy gyorsan egy szokás így előadásban, hogy miről fog beszélni. Tehát napelem, szilícium-tranzisztor, optikai szál, előállítások, síkoptikai hullámvezető, és a végén erről a bioszenzorról. Mindegyik valamilyen módon kapcsolatban van a vékony rétegekkel. Ezekről fogok egy kicsit részletesebben beszélni. Tehát a napelem. Hogy néz ki egy napelem a fizikailag? Ez mondjuk a valóságban egy napelem cella, biztosan láttak hasonlót, nagy táblákban. Fizikailag az történik, hogy van egy szilícium kristály, aminek van egy P meg egy N típusú része, és ez a PN átmenet, ez ellen elő van feszítve, és akkor keletkezik egy kiürített, elektromosan kiürített réteg. És ha ez az elektromosan kiürített rétegben a napsugárzása, tehát a fotonok gerjesztenek egy elektronlyukpárt, akkor ez a két elektróda felé elvándorol, és egy áram vagy egy feszültség jelenik meg a szélén. Ilyen egyszerű a napelem. Hogyan van ez kapcsolatban a vékony rétegekkel? Az, hogy hozzuk létre ezeket a különböző rétegeket a szilícium egykristályban, ezt majd a következő példán mutatom be. Itt arról szeretnék beszélni, hogy ahhoz, hogy a napelem hatásfoka minél jobb legyen, az egyik nagyon fontos dolog, hogy a nap a fehér fényből minél kevesebb reflektálódjon, minél több adszorbálódjon a szilíciumban, és ehhez úgynevezett antireflexiós réteget kell rajta létrehozni. Tehát az a cél, hogy minél feketébb, sötétebbnek nézzen ki az a szilícium, ami kezdetben egy csillogó fémfelület. Most ez az antireflexiós réteg lényegében olyan, amit az előbb ábrán mutattam, mint egy olajréteg, egy adott vastagságú, adott optikai törésmutató réteget kell itt létrehozni, és akkor úgy kell optimalizálni, hogy minden belső hullámhosszra kioltódjon a visszavert sugárzás, és ez sötétnek nézzen ki, mint ahogy a legtöbb napelem valóban sötétnek néz ki. Ugyanezt alkalmazzák például, amikor a szemüveget készít valaki, ott is megkérdezik, hogy kér-e rá antireflexiós réteget, ott is egy ilyen nagyon vékony réteget gyárilag ráraknak a szemüveg lencsére. Hoztam mintát, hogy legyen fogalmuk, hogy néz ki a szilícium szelet, illetve hogy néznek ki ezek a rétegek. Ezt a réteget, azt a mintákon, amit majd körbeadok, ott egyszerű szilícium-dioxiddal hozták létre. A következő példán majd bemutatom, hogy ez hogy, de addig körbeadnám ezeket a mintákat. Tehát itt van egy csipesz, amit adok, és itt ebbe a dobozba az elején meg lehet fogni kézzel is, de könnyen törik, és könnyen elvágja az ujjukat. Tehát inkább, hogyha tudják, próbálják csipesszel megfogni. Tehát van egy fényes szilícium szelet, illetve kettő, és utána különböző színű, ez például egy szép, nem tudom, kék-lila, valami hasonló színű, amin már ilyen réteg van rajta. Adok egy kesztyűt is, tehát akinek nem tud csipesszel bánni, az kesztyűvel fogja meg. A következő példa a vékony rétegek alkalmazására a tranzisztorok. Na most a tranzisztorok az alapvető építő elemei szinte minden elektronikus eszköznek, amit ma használunk. mikroprocesszoroknak, memóriáknak és egyéb alkatrészeknek. Az alapvető struktúrája egy úgynevezett MOS tranzisztornak, ez az angol rövidítés Metal Oxide Semiconductor, tehát fém, oxid és félvezető struktúra. Az a lényege, hogy megint van egy P-típusú, vagy egy valamilyen típusú szilícium egykristályunk, ebben van egy ellentétes dopolású réteg, tehát itt van egy PN átmenet, az egyik átmenet az nyitó irányba van előfeszítve, a másik az lebeg, és e között akkor folyik áram, nagyon kicsi áram folyik, mert ez a rész ez nagy ellenállású. Viszont innen fölülről egy vékony szigetelő rétegen keresztül egy elektromos teret lehet létrehozni ebben a rétegben, és hogyha ez az elektromos tér ez olyan, hogy átfordítja ennek a résznek a vezetőképességét, akkor itt kialakul egy csatorna, és áram fog folyni. Tehát a legegyszerűbb alkalmazás, mint egy kapcsoló, úgy működik egy ilyen tranzisztor, de természetesen erősítésre is lehet használni. A részletekben nem mennék bele. Ugye itt van egy ilyen ábra, hogy például egy chip, hogy néz ki fizikailag méretben. Itt egy ugyanolyan szilícium szelet, amit itt körbeadtam, azon, hogy hozták létre a szilícium csippeket. És egy elektronikus eszközben egy ilyen chip van betokozva és alkalmazva. Na most, ami miatt ez fontos, ez a pici rész, ami olyan 50 éves, 40-50-es években fejlesztették ki, ez a szilícium-dioxid a szilícium tetején. És ez gyakorlatilag a mai technikai civilizációnak az alapja. Ez az egyszerű rész, amit itt mutatok. A következőnek kicsit több fizikával. Arról van szó, hogy a szilícium egy kristály az ugye csak szilíciumból áll, négy vegyértékű a szilícium, tehát a térfogatában mindegyik szilícium egy másik szilíciummal kapcsolódik. Ahhoz, hogy ez vezessen, egy-egy szilícium atomot lecserélnek, vagy egy három, vagy egy öt vegyértékű elemre, például foszforra vagy borra, és akkor az az egy plusz vagy hiány vegyérték, az okoz egy töltéshordozót. Eleve ez a technológia kialakította azt, hogy hihetetlen tisztaságú vegyszerek és környezetet kell alkalmazni ahhoz, hogy csak a mesterségesen bevitt úgynevezett adalékanyagok okozzanak bajt, ne pedig a természetben benne lévő szennyezők. De volt egy nagyon, ezt már a 30-as években tudták, és ilyen tűkontaktusos detektorokat már használtak a 30-as években is, de hihetetlen megbízhatatlan, reprodukálhatatlan volt az egész, és az elektroncsövekkel nem vehette fel az elektronikába a verseny. Arra jöttek rá, és ezért Nobel-díjat kapott három fizikus, hogy az a nagy baj, hogy hiába van a térfogatban egy nagyon szabályos kristályrács, a felület, ott csak három vegyérték van lekötve a szilíciumnak, és a negyedik vegyérték, az kint van a szabad levegőn, és az teljesen reprodukálhatatlan, hogy azzal mi történik. És amikor arra rájöttek, hogy egyszerűen semmi más nem kell csinálni, mint a szilíciumot felmelegíteni 7-8-900 Celsius fokra oxigénben, és akkor az összes szabadon lévő vegyértéken egy oxigén fog kötődni, tehát kialakul egy szilícium-dioxid réteg, és egy csapásra megoldotta az összes korábbi problémát a megbízhatóságra, a reprodukálhatóságra. És a mai napig ez a szilícium-szilícium-dioxid határfelület és a szilícium-dioxid, mint vékony réteg az alapja, még egyszer nem győzöm hangsúlyozni, az egész mai technológiai fejlődésnek és technikai civilizációnak. Az egy más kérdés, itt van egy ilyen szilícium, ahogy ezt ugye a nagy tisztaságú rendszerekben készítik, az egy más kérdés, hogy szerencsére ez a szilícium-dioxidnak más előnyei is voltak, de fizikailag és elektronikailag ez volt a döntő, hogy végül is passziválta, úgy mondják, a felületet, és reprodukálhatóvá tette az elektronikus alkalmazást. Mindenhol igyekeztem hivatkozásokat adni, hogy honnan loptam át az ábrákat, engedély nélkül. Ugye értették, hogy úgy volt a félvezető tranzisztoroknál a vékony rétegnek az alkalmazása, hogy a felületen ez a szilícium-dioxid, ez egy vékony réteg, aminek elektronikus és egyéb nagyon jó tulajdonsága is vannak. Most egy más területre mennék, vékony rétegek alkalmazásával. Itt van egy egyszerű optikai kísérlet, ez egy kád víz, itt van egy fényforrás, amit letakartak, hogy fényképezni lehessen, és különböző szögekben alulról megvilágítják ezt a felületet. És ugye az látszik, ez is általános iskolás anyag, hogy tehát ferdén a felületre érkező fény, az megtörik, és van egy olyan szög, amikor már nem jut ki a megtört fény, hanem visszaverődik. Ezt nevezik ugye teljes visszaverődésnek, és ennek az egyszerű fizikai mindennapi jelenségnek a következő alkalmazását szeretném itt bemutatni. Mégpedig, amikor képzeljünk el egy üvegrudat, és az üvegrúd, ja igen, ehhez az kell, ugye, hogy itt ez a teljes optikai visszaverődés megtörténjen, hogy egy sűrűbb közegből kell egy ritkább közegbe menjen a fény. Akkor törik a merőlegestől el a szög. Tehát, hogyha itt egy üvegrudat képzelünk el, amit levegő vesz körül, akkor itt is teljesül az, hogy van egy sűrűbb és egy ritkább közeg. És hogyha ebben az üvegrudban, egy adott szögben haladnak a fénysugarak, akkor ugyanúgy a felületén egy teljes visszaverődés fog bekövetkezni, mint ezen az ábrán. És az üvegrud végén bevilágítva, akár elvileg, akármilyen messze, kijön az a fény, amit az elején bevilágítottunk. Most erre is hoztam egy demonstrációs eszköz, bár valószínű ilyesmit láttak. Tehát ez egy, ezt nevezik optikai szálnak, ezt az üvegrudat, amit körülvesz egy kisebb törésmutatójú réteg, ez egy, hogy ne lehessen könnyen tönkretenni. Úgy lehet szépen látni, tehát egyik felét megnézik, és a másik felét mondjuk az ablak felé fordítják, vagy elfordítják, akkor látják, hogy egyszerűen világos, teljesen kivilágosodik. Ez egy ugyanolyan, valami egy kisebb felület van. Tehát nagyon szépen látszik, hogyha ablak felé fordítják. Merre járnak a szilíciumok? Tehát ez az egyszerű elv, hogy jön ez a valóságban? Hát itt látszanak ilyen optikai szálak, nyilván a másik felé megvilágították, tehát ez egy ilyen demonstrációs fénykép. Hogy jön ide a vékony réteg? Úgy jön ide, hogy ha ez a felület, ugye nagyon kritikus, hogy ez a visszaverődés, ez milyen szögben történik meg. Na most, hogyha képzeljük el, hogy ezt a felületet mindenféle külső hatás éri, föld alá rakják, tenger alá rakják, vezetik a levegőbe, fogdossák. Biztos, hogy ez a felület megváltozik, és ezáltal ennek a fénynek a terjedése is bizonytalan lesz, illetve nagy veszteségek lesznek. Tehát amikor ezt a optikai szálat használják manapság tévé közvetítésre, meg vezérlésekre, meg atomerőművek vezérlésére, akkor nagyon kritikus, hogy a külső rész az egy stabil optikai tulajdonságú rész legyen, és ezért egyszerűen a normál üveg rudat kívülről bevonják egy vékony réteggel, ami lehetőleg kisebb optikai törésmutatójú, mint az alap üveg, de biztosítja azt a stabilitást, hogy azon kívül már mindegy, hogy mi történik az üveg réteggel. Tehát ennek a felületét be kell vonni egy vékony réteggel, ami egy adalékolt szilícium-dioxid réteg szokott lenni. Itt az látszik, hogy hogy készülnek az optikai szálak, hát amennyire látszik, tehát kiindulnak egy ilyen vastag rúdból, nagyobb magas hőmérsékleten melegítik, és közben adalékolnak olyan anyagokat hozzá, ami a felületét bevonja, és utána ebből vékony szálakat húznak több lépésben, mire azt a néhány mikron vastag üvegszálat megkapják. Tehát ezek ilyen óriási nagy méretű gyárakban készül, de a lényege megint fizikailag az, hogy a külső felülete egy vékony réteggel van bevonva. Most beszélnék két olyan rétegleválasztási módszerről, amivel tipikusan ezeket a vékony rétegeket létre szokták hozni. Az egyik egy úgynevezett vákumpárologtatás, ahol van egy nagy edény, amit egy vákumszivattyúval vákumot hoznak létre benne, és van egy olyan kis edény, amiben melegítenek egy fémet. Tehát például aranyat vagy alumíniumot megolvasztanak. Most ha itt nem lenne vákum, akkor az itteni párolgás egyből találkozna a levegővel, és vagy elégne, fölgyulladna az az anyag mondjuk az alumíniumnál, vagy nem párologna el egy adott távolságra. Ezért kell itt vákum legyen. És oda rakják azt a szubsztrátot, amire például ezt az anyagot rá akarják párologtatni. Ez egy viszonylag egyszerű és olcsó berendezés, annyira, hogy például nagyon sok olyan műanyagot látni van a mindennapokban, amelyik fényszínű, aranyszínű, nem tudom, itt a függönykarni is egy tipikus példa, vagy ezüstszínű, vagy bronzszínű. Ez mind ilyen eljárással készül. Nagy berendezésekben a műanyagra rápárologtatnak vákumban egy nagyon vékony réteget, és akkor az a műanyag az egy ilyen fém felülettel fog rendelkezni. Tehát ennek az a nagy előnye, hogy viszonylag szobahőmérsékleten létre lehet hozni. A hátránya az, hogy a tapadás nem olyan jó, tehát biztos látták, hogy könnyen lekopnak ezekről a műanyagokról a fém bevonatok. Egy másik eljárásnál magas hőmérsékleten van egy vákumtér, tehát ez mondjuk egy cső alakú tér, amit egy szivattyú szintén vákumot hoz benne létre, de magas hőmérsékletre van fölmelegítve. És különböző palackokról, meg edényekről bevezetnek különböző vegyi anyagokat ebbe a térbe, olyan vegyi anyagokat, amik egy adott hőmérsékleten reagálnak csak egymással. Tehát szobahőmérsékleten nem jönnének létre azok a reakciók, és ezen a meleg részen jön létre az a anyag, amivel beszeretnék vonni az anyagot. Tehát a félvezető technológiában általában ezt, tehát a szilícium technológiában ezt a módszert használják, ezt angol rövidítéssel CVD-nek nevezik, Chemical Vapor Deposition-nek. Ennek az a nagy előnye, hogy sokkal jobb az anyag, a szubsztrát és a vékony réteg közötti kapcsolat, a hátránya, hogy bizonyos magas hőmérsékletek kellenek a létrehozáshoz. Itt van a két módszernek a elvi különbsége, tehát az egyiknél ez a szubsztrát és a vákumtérből az anyag molekulák ráválnak, a másikban pedig a felületen jönnek létre a kémiai reakciók. Megint más téma. Tehát az előző elvet, amit figyeltünk, amikor a teljes visszaverődés volt az üvegrúdban és az optikai szálban, ennek egy speciális változata, amikor a nagy törésmutatójú anyagot azt egy sík felületen hozzák létre. Tehát, mint az a szilícium szelet, amit körbeadtam, nem egy henger alakú az a réteg, hanem egy sík felület. Most ez az a eszköz, amiről most kicsit részletesebben beszélnék, és amit mi a cégünk az elmúlt időszakban kifejlesztett és gyárt. És ez a sík optikai hullámvezető rétegen alapuló bioszenzor. Azért hívják ezt hullámvezetőnek, mert ugye a fényt vezeti, ahogy az előző ábrán mutattam. egy angol megnevezése is van ennek a rendszernek. A következő ennek a érzékelő szenzor chipnek a struktúrája. Van egy üveglemezünk, aminek valamilyen optikai törésmutatója van, és erre létrehozunk egy vékony réteget, aminek nagyobb az optikai törésmutatója, és ebben a nagyobb optikai törésmutatói részbe egy optikai rácsot is létrehozunk. Hogyha egy adott szögben terjed ebben a rétegben a fény, akkor az mind a két felületen teljes visszaverődést fog szenvedni, mert ugye alatta is egy kisebb törésmutatói rész van, és fölötte is, mert ott a levegő vagy víz van. Tehát ez az egyik tulajdonsága ennek a szenzornak, hogyha valamilyen szögben belevilágítunk ebbe a vékony rétegben, akkor az élén megjelenik a fény. Mitől lesz ez egy szenzor? Attól, hogy ez az optikai rács, ez szórja a fényt. Tehát ha egy adott szög alatt megvilágítjuk ezt a szenzort, akkor az optikai rács, csak van egy direkt átmenő fény, de van egy megtört fény is. És ha úgy van optimalizálva a rendszer, hogy ez a megtört fény, ez pont megfelel a teljes visszaverődés szögének, akkor ennél a megvilágítási szögnél az élén egy nagy fényintenzitást fogunk látni. Ezt mutatja ez az ábra, hogy több ilyen szög is van, ahol az élén mért fényintenzitás egy nagyon éles, a szögtől függő maximumot mutat. És ez az alapja a szenzornak, mert ha bármi történik itt a felületen, akkor az megváltoztatja ezt az optimális úgynevezett becsatolási szöget, aminél ez a teljes visszaverődés be fog következni. Tehát ezt a felületen történő anyag vagy törésmutató változást valós időben lehet követni. És ezért nevezik ezt egy szenzor struktúrának. Így néz ki a valóságban ez a szenzor. Ez maga a kis üveglemez neki a keresztmetszete, és ferde fényben itt látszik ez az optikai rács, ami szabad szemmel nem látható, mert nagyon kis mélységű és nagyon kis, nagyon sűrű. De hát tudjuk, hogy ott van, mert egyrészt látszik, másrészt pedig mint szenzor működik, majd fogom demonstrálni. Itt van egy videó. Tehát itt az látszik, innen megvilágítjuk ez az a üveglemez, aminek itt a közepén itt van a rács. És itt egy kis csavarral forgatjuk ezt a szenzort ehhez a fényhez képest. És lesz majd egy olyan szög, amikor meg fogják látni, hogy a fény itt az üveglemezben terjed. Most értük el azt a szöget, itt van egy optimum, és utána el fog tűnni, ha tovább forgatjuk. Ami mondjuk nagyon érdekes. Hogy mondjam, szóval nagyon szívet melengető, hogy a fényt így megvilágítunk valamit, és gyakorlatilag merőlegesen megy, anélkül, hogy ott látnánk bármit is, de mivel tudjuk, hogy ott ez akkor történik meg, hogyha megfelelőek ezek a optikai és egyéb készítési paraméterek, ez egy jó érzés a nap végén, amikor ilyen üvegeket készít az ember, amik tudják azt, amit elvárunk tőle. Na most ez az eszköz, ez kereskedelmi forgalomban áruljuk, és most beszámolnék néhány alkalmazásáról. Tehát ez megint a vékony rétegnek egy olyan speciális alkalmazása, ami egy egész más alkalmazás, mint az eddigiek, mert nem közvetlenül, mint optikai eszközt használjuk, hanem ezzel olyan biológiai folyamatokat lehet vizsgálni, amik az alapkutatásban nagyon fontosak. Tehát, hogyha elképzeljük ezt a szenzort, itt van a rács, itt ez az a hullámvezető, vagy vékony réteg, ami rajta van, és a két végén ott van a fotodetektor, tehát ott, ahol az előbb láttuk, hogy a fény megjelenik. A szenzor tetejére rárakunk egy kis edénykét, amit tömítünk, hogy a beáramló, meg kiáramló folyadék ne szivárogjon semerre, és ezt az egészet ráhelyezzük egy fényhez képest, ami áll, forgó goniométerre, akkor nem kell semmi más tegyünk, mint ennek a fotodetektornak a jelét figyeljük az elfordulás szögében, és megkapjuk azt, hogy mi az a szög, amelyiknél ez a úgynevezett becsatolás vagy rezonancia bekövetkezik. És ha itt a felületen valamilyen változásokat hozunk létre, akkor azok a változások ezt a szögnek a változását eredményezik, tehát hogyha időben nézzük a szögeket, akkor a felületre ráváló réteget tudjuk detektálni. Tehát ez egy ilyen tipikus biológiai ábra, ahol egy modell fehérjét adszorbáltatnak a felületre, és különböző hosszú egyenletek alapján meg lehet mondani, hogy hány darab molekula, vagy milyen tömegváltozás történt a felületen. Annyira érzékeny ez az egész rendszer. És ez az alapja annak, hogy ezt biológiában jól használják, ezt a szenzort, és ezért is nevezzük ezt bioszenzornak. Itt egy érdekes biológiai alkalmazást mutatnék be. Idő függvényében azt látjuk, hogy a felületen történik-e valamilyen tömeg vagy optikai változás. Most különböző sejttípusok, tehát élő sejtek, mesterségesen életben tartott sejtek, különbözőképpen tapadnak a felülethez. És nagyon kevés olyan mérési módszer van, ami azt meg tudja mondani, hogy egy üvegfelület, vagy egy felületre tapadt sejt, amikor él, ott a határfelületen mit csinál. Ez a bioszenzor többek között erre ad lehetőséget, ugyanis, hogyha emlékeznek az előző ábrákra, akkor pont a határfelület az, ami a legérzékenyebb ebben a szenzorban, ott, ahol a fény ugye a totál teljes reflexiót csinálja. És ez az ábra demonstrálja kétféle sejttípusnak a különböző tapadási kinetikáját. Az egyik sejt az azt csinálja, hogy amikor rátették a felületre, ugye itt nincs még rajta, itt rátették, akkor szép lassan elkezd szétterülni, szép lassan nő a beborított felület, ahol a sejt tapad. A másik sejt az nem ezt csinálja, hanem van egy idő, amíg eldönti, hogy akar-e tapadni a felületre, vagy nem akar a felületre tapadni. És különböző kísérletekkel ezt vizsgálni lehet, hogy a felületet beborítják ezzel, azzal, amazzal. Ez a gondolkodási idő, ez rövidebb, hosszabb, sejt így viselkedik, úgy viselkedik, amúgy viselkedik. Minden esetre sejttípusokat lehet így megkülönböztetni egymástól. Aminek például az egyik alkalmazása az, hogy biztos olvassák mostanában, hallanak róla, őssejtek nagyon divatosak. Nagyon nagy erőket fektetnek abba, hogy mi dönti el az őssejtnek a, hogy az őssejt vagy nem őssejt. És az egyik elmélet az, hogy attól függ, hogy hogyan tapad belül a szervezetben, és a környezete befolyásolja, hogy ő belőle őssejt legyen, tehát differenciálódjon valamerre, vagy nem. Tehát akikkel mi együtt dolgozunk ebben a témában, a Budapesten a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, ők például őssejt vizsgálatokat végeznek ezzel a bioszenzorral. Akkor megmutatom még itt ez a műszer, tehát ez maga a bioszenzor műszer, és két kutatási projektben használják ezt a rendszert. Az egyik egy implantátumok felületének módosítása, a másik pedig úgynevezett biominerálok, ahol a természetben lévő biológiai anyagok hogyan hoznak létre kristályos anyagokat, mind a kettő ezzel a műszerrel történik. Erről most nem beszélnék, akkor a filmet megmutatom, hogy egy kicsit. Hát itt az egyik fajta sejtet, tehát amit ott az ábrán mutattunk, ez az egyik fajta sejtek, ahogy azok a fajták, amik egyből tapadnak, egyből látták, hogy egyből kezdenek szétterülni, és természetesen osztódnak, de az látszott, hogy egyből a felületen tapadnak, ez volt az az ábra, ami egyből növekedett. A másik ábrán, vagy illetve másik filmen az látszik, azok a sejtek, amik ugyan elkezdtek szaporodni, osztódni, ez a sejt közepét mutatja két sejtnek, illetve abból osztódott, de az látszik, hogy milyen elmászkálnak ide-oda, mert keresik azt a felületet, ahol ők jól tudnak tapadni. Látszik, hogy élnek, tehát osztódnak, de mozognak a felületen, és nem pedig egy helyben elkezdenek szétterülni, és ezt a folyamatot lehetett a bioszenzorral azon az ábrán bemutatni, amit az elején mutattam. Hát én végül is befejeztem az előadásomat, hogyha van kérdés, akkor...
Sikvölgyi Martin kérdése a 12C-ből.
Igen.
Mi teszi az optikai üvegszálat hajlíthatóvá?
Nagyon vékony. Tehát ilyen néhány mikron átmérőjűvé lehúzzák, és abból egymás mellé sokat raknak, köteget, de ugye nem lehet akármennyire meghajlítani, de egy elemi szál az ilyen nagyon vékony. Az az egyik ilyen fénykép, nem tudom, emlékszik rá, az mutatta, hogy ott így szét van bontva. Tehát gyakorlatilag olyan hajlékony tud lenni, mint egy drót. Csak azért terjedt el, mert lényegesen jobb a jel per zaj viszonya, tehát nem befolyásolja a környezeti elektromos és egyéb zajok. Van-e más kérdés?
Hombolygó Ákos a 12D osztályból kérdezi. A szilíciumnak a felületen egy vegyértéke marad. Az oxigénnek meg kettő van. Nem okoz ez problémát?
Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye két szilíciumhoz kapcsolódik egy oxigén. Tehát a két szilíciumnak a szabad vegyértékét köti le egy oxigén. Érthető? De egyébként nem szilíciumdioxidot használnak, mert az nem eléggé jó optikailag a reflexió miatt, hanem ahhoz hasonló más anyagokat, de ez már más kérdés.
Elhangzott Szendrő István. Vékony rétegek a mindennapokban, napelem, teljes zacskó, kábel-tv és bioszenzor. Az előadás elhangzott 2011. március 23-án.